Dasinam konu santapa.
Dasinam konu santapa.
Swamina prachi. Paricharyaya.
Swamina paricharyaya.
Apikshnam labdhamananam.
Apikshnam labdhamananam.
Dasya dasiva durbhaga.
Dasya dasiva durbhaga.
Dasanam konu santapa.
Dasinam konu santapa.
Swamina paricharyaya.
Swamina paricharyaya.
Abhikshnam labdhamananam.
Abhikshnam labdhamananam.
Dasya dasiva durbhaga.
Dasya dasiva durbhaga.
Dasinam konu santapa.
Dasinam konu santapa.
Swamina
paricharyaya.
Abhikshnam labdhamananam.
Abhikshnam labdhamananam.
Dasya dasiva durbhaga.
Dasya dasiva durbhaga.
Dasinam konu santapa.
Dasinam konu santapa.
Swamina paricharyaya.
Swamina paricharyaya.
Abhikshnam labdhamananam.
Abhikshnam labdhamananam.
Köszönöm szépen, Vaisnava.
Dasinam konu santapa.
Dasinam konu santapa.
Swamina paricharyaya.
Swamina paricharyaya.
Abhikshnam
labdhamananam.
Dasya dasiva durbhaga.
Köszönöm szépen. Szavakinti fordítás. Bocsánat, ablakot meg kell nekem valaki. Dasinam.
Dasinam.
A cselédek.
Cselédek.
Ka.
Ka.
Mi.
Mi.
Nu.
Nu.
Valójában.
Valójában.
Santapa.
Santapa.
Bánt.
Bánt.
Swamina.
Swamina.
A férjének.
A férjének.
Paricharyaya.
Paricharyaya.
Szolgálatot végez.
Abhikshnam. Abhikshnam.
Állandóan.
Állandóan.
Labdhamananam.
Labdhamananam.
Megbecsült.
Megbecsült.
Dasya.
Dasya.
A cselédeknek.
A cselédeknek.
Dasi Iva.
Dasi Iva.
Mint egy szolgáló lány.
Mint egy szolgáló lány.
Durbhaga.
Durbhaga.
A legszerencsétlenebbek.
A legszerencsétlenebbek.
Isteni kegyelmesül a Prabhupád fordítása. A férj még azokat a cselédeket is becsüli, akik állandóan őt szolgálják, így aztán nincs miért bánkodniuk. A mi helyzetünk azonban az, hogy a cseléd cselédei vagyunk. Mi vagyunk hát a legszerencsétlenebbek. Kérlek, ismételjétek. A férj még azokat a cselédeket is becsüli, akik állandóan őt szolgálják, így aztán nincs miért bánkodniuk. A mi helyzetünk azonban az, hogy a cseléd cselédei vagyunk. Mi vagyunk hát a legszerencsétlenebbek.
Mi vagyunk hát a legszerencsétlenebbek.
Ez a vers a Srila Prabhupád nem fizet magyarázatot, ezért tovább olvasom. És mivel jó pár verset kell tovább olvasnom, ezért nem olvasom a szanszkritot, csak a magyar fordítást. Srisukadéva Goszvámi folytatta. A király többi feleségét, amiatt, hogy férjük, nem törődött velük, amiatt, hogy látták Kritajyoti kincsét, a fiúgyermeket, az egyre erősödő, irítség lankadatlan tüze égette. Ahogy irítségük nőtt, úgy vesztették el az eszüket. Szívük kemény volt akár a kő, és képtelenek voltak elviselni, hogy a király nem törődik velük, így aztán végül megmérgezték a fiút. Kritajyuti királynő nem is sejtette, hogy a többi feleség megmérgezte gyermekét. Nyugodtan járkált a házban, abban a hiszemben, hogy fia, ha az igazak álmát alussza. Nem tudta, hogy gyermeke már halott. Kritajyuti királynő, aki minden bizonnyal nagyon okos volt, úgy gondolta, hogy a gyermek már régóta alszik, és így szólt a dajkához. Kedves barátom, kérlek, hozz ide a fiamat. Amikor a szolgáló lány az ágyában fekvő gyermek fölé hajolt, látta, hogy szemei fennakadtak. Semmi életjelt nem mutatott, hiszen érzékei mind megszűntek működni, És a Dajka megértette, hogy a gyermek halott. Most végem, kiáltotta fel, amikor látta mindezt, és a földre roskott. A szolgáló lány feldúlta mindkét kezével, verni kezdte a mellét, és hangos jajveszékelésben tört ki. Kiabálását meghallotta a királynő is, és azonnal oda sietett. Amikor fiához lépett, látta, hogy az váratlanul meghalt. A királynő nagy bánatában, haját téfve és ruháját szaggatva, öntudatlanul rogyott a földre. Ó, Pariksit király! A hangos zokogás hallatán a palota lakói, férfiak és nők mind összesereg lettek. Őket is ugyanolyan bánat töltötte el, és ők is sírva fakadtak. A királynők, akik megmérgezték a fiút, szintén sírás színleltek, de a tisztában voltak bűnükkel. Amikor Csitraketu király meghallotta, hogy fia valamilyen ismeretlen okból meghalt, szinte megvakult fájdalmában. Fia iránt nagy szeretetében bánata úgy nőtt, mint a lángoló tűz, és amikor szaladt, úgy megnézi halott gyermekét, örökké megbotlott és elesett. Miniszterei, a többi hivatalnok és a jelenlévő bölcs brámanák kíséretében a gyermek lábaihoz lépett, és zilált hajjal, megtépett ruhában öntudatlanul összeesett. Amikor zihálva magához tért, szeme könnyben úszott, és egy szót sem tudott szólni. Amikor a királynő látta, hogy férjén, Csitraketu királyon rettentő gyász lett úrrá, és amikor látta a halott gyermeket, aki az egyetlen fiú volt a családban, gyötrelmét számtalan formában mutatta ki, és ez egyre fokozta a fájdalmat az udvar minden lakójának, a minisztereknek és a brámanáknak a szívében. A királynő fejét ékesítő virágfüzére földre hullott, és haja összekuszálódott. Könnyei lemosták a szemfestékét, és mellét áztatták, melyet kunkumpor borított. Amint fia elvesztését gyászolta, hangos zokogása a kurári madár édes hangjához hasonlított. Ó jaj, ó gondviselés, ó teremtő! Nem kétséges, hogy nem értesz a teremtéshez, mert még az apa életében vetted el a fia életét, és így teremtő törvényeddel ellentétben cselekedtél. Ha eltökélted, hogy megszegeld a törvényeket, akkor az élőlények ellensége vagy, és nem lehet sohasem kegyes. Ez a vers, ez már van magyarázat. Így hangoztatja, bocsánat, Srila Prabhupád magyarázata. Így kárhoztatja a feltételekhez kötött lélek a legfelsőbb teremtőt, ha nehézségekkel kerül szembe. Néha azzal vádolja az Istenség legfelsőbb személyiségét, hogy család, mert vannak, akik boldogok, de vannak, akik nem. A királynő most a legfelsőbb gondviselést hibáztatja fia halála miatt. A teremtés törvényei alapján az apának kell először meghalnia, csak azután a fiúnak. Ha a teremtés törvényei a gondviselés kénye kedvére megváltozhatnak, akkor a gondviselést semmiképpen sem lehet kegyesnek nevezni. Inkább a teremtett lény ellenségének tekinthetjük. Valójában azonban nem a teremtő, hanem a feltételekhez kötött lélek az, aki tudatlan. Nem tudja, hogy működnek a gyümölcsözöttettek láthatatlan törvényei, és a természete törvényeit nem ismerve ostobán az Istenség legfelsőbb személyiségét bírálja. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shlakaya Chakshurum Militam Yena Tasmat Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Guru Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Ugye haladunk a történetben. Most elég sokat haladtunk, mert ugye nem voltak magyarázatok. Olvastunk arról, hogy ugye többi királynő, akinek ugye nem volt gyermeke, akkor egyre irigyebbé vált, szívük egyre inkább megkeményedett, és egyre kevésbé tudták tolerálni azt a fájdalmat, amit önmagukban éreztek. Ami abból fakadt ugye, hogy nekik nem volt gyermekük. És annak ellenére, hogy ugye egy védikus korban járunk, ahol lehet, hát ugye van öt bűn, olyan bűn, amit hogyha valaki elkövet, akkor az olyan szintű karmát van maga után, hogy egyből el lehet pusztítani azt a szemét, aki ezeket a bűnöket elkövette. Ugye aki mérget ad, gyújtogat, elveszi pénzt, földet, nőt, akkor egyből. És ez egy nagyon komoly dolog. Hogy mérget adni valakinek. És a királynők ezt tudták, szóval nem az van, hogy akkor, hát hogy nem tudták, és akkor úgy gondolták, hogy hát ez nem egy olyan nagy dolog, hanem nagyon jól tudták, de olyan érzelmi hatás alatt álltak, hogy az a belső fájdalom, amit tapasztaltak, az sokkal nagyobb volt, és eluralkodott rajtuk, és nem bírták magukat úgy visszafogni ettől a tettől. Szóval képzeljétek el azt a helyzetet, vagy azt a tudatállapotot, hogy valaki tudja, hogy rosszat csinál, és ez nem egy kicsi rossz, hanem ez egy nagyon komoly rossz dolog, és ezt tudták. De annyira szenvedtek belül, hogy ez a külső bűn, ez kisebb fájdalommal járt nekik, mint azt a belső fájdalmat elviselni. Szóval akkor kicsit érthetjük, hogy mi mentek keresztül. És utána pedig arról olvashatunk, hogy utána milyen fájdalmat éreztek. Ugye milyen fájdalmat érzett Kritegyuti királyon, és milyen fájdalmat érzett a király. Ugye ennek ugye vannak fizikai tünetei. Összeestek, a király botladozott, nem tudott úgy igazából, hogy oda menni. És akkor mondja, hogy fia iránti nagy szeretetében bánata úgy nőtt, mint a lángoló tűz. Szóval amikor valakit egy tűz éget belülről, az igazából a pokol, van ilyen pokol bolygó. Ugye van tűz kívül, fölül, alul, mindenhol. Szóval ez egy nagyon rossz érzés. És a király is magán kívül lesz, szóval ő sem egy közönséges személy. Bocsánat. A király sem egy közönséges személy, hanem a védikus királyok, azok nagyon emelkedett személyek, és értette a folyamatokat, tudta, hogy mi miért történik. Annyira magánkívüli állapotba került, hogy megtépte ruháit, és öntudatlanul összeesett, nem tudta kontrollálni magát. Ilyen szintű fájdalmat érzett. Ez azért fontos megértenünk, hogy mi mentek keresztül, mert egyrészt akkor értjük, hogy amikor megszólalnak, akkor az milyen érzelmi behatás tükrében történik. De ugyanakkor ugye a Bhagavatam az mindig rólunk szól. És ugye majd egy későbbi fejezetben, következő fejezetben, amikor Nárada és Angira tanítják majd a királyt, akkor lehet látni, hogy a király ki fog józanodni. Annak ellenére, hogy egy olyan fájdalom lett túl rá rajta, amit nem tudott kontrollálni, mégis a transzcendentális tudás, a tanítás hatására, akkor ha bár még a fájdalom az jelen van a szívében, de visszanyeri öntudatát, és képes józanul gondolkozni. És ugye ez majd nekünk is egy nagy tanítás lesz, hogy akármilyen helyzetben vagyunk, akármilyen érzelmi hullámok csapnak át a fejünk fölött, akkor is, hogyha a megfelelő helyre megyünk menedékért, megfelelő személyekhez fordulunk tanácsért, akik képesek arra, hogy transzcendentális tudásban részesítsenek bennünket, akkor meg tudunk szabadulni a fájdalomtól, amit az anyagi világ kettőségei okoznak a számunkra. Szóval ez majd egy nagyon fontos tanítás. De szeretnék beszélni egy picit az utolsó versről, mert annak úgy nagyon mély a tartalma. Ezt felolvastam még egyszer. Ó jaj, ó gondviselő és ó teremtő! Nem kétséges, hogy nem értesz a teremtéshez, mert még az apa életében vetted el a fia életét, és ugye a teremtő törvényeiddel ellentétben cselekedtél. Ha eltökélted, hogy megszeged a törvényeket, akkor az élőlénynek ellensége vagy, és nem lehet sohasem kegyes. Így ezt kimondja ezt? Igen, Kritegyuti király. Lehet látni, hogy ő is egy zavarodott állapotban van. És képvisel egyfajta mentalitást. Képviseli azt, amikor mi is úgy egy olyan helyzetben találjuk magunkat, amikor nem tudunk mit kezdeni a helyzettel. Ez egyfajta gondolkozásmód, és ez Prabhupád így kezdi a magyarázatot, hogy így károsztatja a feltételekhez kötött lélek a legfelsőbb teremtőt, ha nehézségekkel kerül szembe. Ez elég komoly, nem? Aztán persze ezek a versek úgy lehetőséget teremtenének arra, hogy mondjuk egy nagyon jó kis ilyen hímsoviniszta leckéket lehetne tartani, hogy akkor ők, és akkor nem tudom mi. De nem erről szól. Szóval Bhagavatam az tényleg nem arról szól, amit tegnap Triuga Prabhu is mondott, hogy akkor itt most a nőkkel valami probléma lenne, hanem ezek tudatállapotok. És Srimad Bhagavatam az igazából arról szól, hogy hogyan megyünk át egy belső változáson, hogyan transformáljuk a tudatunkat, és képesítjük magunkat arra, hogy Ugye egy ponton akkor találkozunk Krisnával szemtől szemben. Ugye a 10. énekben már ott van az Istenség legfelsőbb személyiség, ott vannak a keftelések, ott van Krisna. De az, hogy ezt be tudjuk fogadni, az, hogy meg tudjuk látni az Urat, akkor nekünk át kell menni egy komoly belső változáson, egy transformáción. És ezek a történetek, ezek ezt a célt szolgálják, hogy olvasva őket, akkor rájövünk arra, hogy különböző helyzetekben, akkor még ezek a nagy személyiség is hogyan reagálnak, hogyan viszonyulnak. És akkor ebből picit, hogyha őszinték vagyunk, akkor tudjuk saját magunkban is látni azt, hogy milyen dolgok merülnek fel. Mert ez a hibáztatás, ez a mások hibáztatása, főleg a legfelsőbb úr hibáztatása, ez sokakban följön. Szóval, amikor valaki nem tud elfogadni egy helyzetet, mondjuk az ember kint van Szankirtanon, és szétcsapják a fejét, és ezt nem tudja elfogadni, az azt jelenti, hogy nem tudja elfogadni azt, hogy a legfelsőbb úr, ő Isten, egy fűszál nem mozdul az ő akarata és engedélye nélkül. Krisna a legjobb barátom, és ami most velem történik, annak kell történnie. És semmi másnak. Szóval az a legjobb dolog, ami velem történhet. És amikor nem pont ezt gondoljuk, és nem hálásak vagyunk a nehézségek tapasztalása közben, hanem dühösek leszünk, akkor igazából elkezdjük hibáztatni a legfelsőbb urat, mert följön egyfajta igazságtalanság érzés bennünk. Hogy ez a helyzet, amiben én most vagyok, ez egy igazságtalan helyzet. Tapasztalt már valaki ilyet? Így úgy érzem, hogy én ezt nem érdemlem meg. Szóval, hogy így én ehhez képest sokkal jobb vagyok, és velem most ez miért történik? És ez nem ennek kéne lennie. És ez arról szól, hogy nem tudjuk elfogadni azt, hogy Krisna rakott minket egy adott helyzetbe. És akkor sokszor úgy megengedjük az elménknek, hogy elvigyen minket egyfajta irányba, amire általában nem akarunk menni. De akkor hibáztatjuk a legfelsőbb urat. És megéljük ezt a fajta igazságtalanság érzést. És akkor ilyenkor több mindent lehet csinálni. Legjobb az, hogyha ugyanúgy, ahogy majd Csitraketu Maharadzs, akkor társulunk szentekkel. Akkor kedves Bhakta, kedves Prabhu, kedves Mataji, akkor kérlek csak mondj nekem pár szót. Akkor emlékeztesse arra, hogy én egy lélek vagyok. Emlékeztesse arra, hogy Krisna, ő az életemnek a célja, és hogy én most igazából csak próbálok fejlődni az életemben. Próbálok Krisna felé közelíteni. És hogyha vannak nehézségek, vannak kettőségek, akkor nem szabad meglepődnöm, mert ez az anyagi világgal együtt jár. Egyszer ezt már látom, hogy meséltem ezt a történetet, de maraton volt éppen. Most jön a maraton, ezért ilyen maratoni történet. És kint voltam a Fashion Street-en, aztán ez ott van a Váci utcához közel, ami összeköti a Deák teret és a Vörösmarty teret. És ez egy nagyon szeles utca, mert ott a Dunáról jön be a húzat. És esett az eső, de úgy esett az eső, hogy viszintesen. Nem tudom, találkoztatok-e már ilyen időjárással. És ugye az angolban van egy külön kifejezés, ez a wind chill, amikor hideg van és fúj a szél. Mert akkor az nem, tehát hogyha mondjuk van -2 fok, akkor az -2 fok, de hogyha fúj a szél, akkor a -2 fok az nem -2 foknak érződik, hanem -10-nek, vagy -25-nek, vagy amennyinek éppen, amilyen erős a szél. És akkor hihetetlenül fújt a szél, szakadt az eső, és így viszintesen esett. És hát itt tartottam az esernyőt, és dekatonos esernyőm van, ugye ez a erőszerkezetű, de még így is befújt alá a szél, ugye behozta, és idáig a dereka még vizes lettem. Ami nem is zavart volna, mert úgy alá voltam öltözve, de beázott a cipőm. És amikor a kislábujjamon megéreztem a vizet, akkor kibukott az elmű. Beültem a Millenniumba, elkezdtem olvasni, de mondom, itt nekem a vége van, én ezt már nem csinálom. Elővettem a belgavatomot, a 3. ének, pont emlékszem, hogy mi volt, és akkor majd én ezt nem csinálom. Egyszer csak jön mögöttem Góra Mári Prabhu. Hari Gurutam, mit csinálsz? Hát Góra Mári Prabhu, kész, vége, ez a mai nap, nem az én napom, elegem van mindenből, beházott a cipőm. Akkor így nézett rám, nem értette, hogy mi van, én még nem értettem, hogy miért néz így rám, ez egy komoly probléma, beházott a cipőm. Hogy nem érti? És akkor mondta, de hát esik az eső. Szóval hogy gondoltad, hogy nem fogsz megázni? És akkor úgy, ezen úgy elgondolkoztam, hogy hát igen, hogyha esik az eső, akkor az a normális, hogy én megázok. Szóval, hogyha úgy kimenni az utcára, hogy nem fog megázni, az egy illúzió. Én csak feleslegesen buktatom ki önmagamat. És ugyanúgy, amikor itt vagyunk az anyagi világban, akkor ugye ez a szenvedésnek a helye, ezt nagyon sok helyen lehet olvasni. És hogyha úgy próbálunk élni, hogy ne részesüljünk szenvedésben, nyilván az ember törekszik a boldogságra, próbálja elkerülni a szenvedést, amikor szenvedéssel találkozik, és akkor kibukik rajta, akkor az illúzió. Mert ez az anyagi világ, ez a szenvedésnek a helye. Szóval, hogyha találkozunk szenvedéssel, akkor értsük azt, hogy ez a természet, ez normális. És ennek van célja. Ez nem ok nélkül van, hogy tapasztalunk szenvedést az anyagi világban. És amikor érezzük azt, hogy jön a szívünkben így fölfelé, ezt nem tudom, hogy érzitek-e így, amikor ez jön, hogy így jön felfelé, és akkor így az embernek megakad a torkán, és utána lemegy a gyomorba, vagy akár felszáll a fejébe, ilyen düh. És akkor így hullámzik az ember így belül is, és akkor érzi ezeket az érzéseket, hogy igazságtalanság, egyből jön a hibáztatás, jön a düh, és akkor úgy az ember, hogy ezt úgy nem fogja vissza, akkor ez egy probléma, mert akkor az akkor el tud uralkodni a tudatunkon. De egy dolog, ami segít nekünk, az, hogyha emlékszünk arra, hogy ez a világ, ez az abszolút igazságnak a szintere. Ez a Krisnának a teremtésének a része, az anyagi világ. Lehet, hogy egy torz tükörkép, de itt nincs semmi, ami igazságtalanul történik. Nem tudom, ezzel most kiábrándítok-e bárkit is, de ez így van. Szóval minden úgy történik, ahogy történnie kell. Minden igazságos, és nincsen semmi ok nélkül. Hogyha valaki egy feltételekhez kötött állapotban éli az életét, akkor a karmája az oka a következményeknek. Hogyha valaki lelki életét él, akkor ugye Krisna karmája van, az azt jelenti, hogy Krisna irányítja. És akkor ő csak adagolja a karmát azért, hogy tanítson bennünket. Ugye ezt Srimad Bhagavatam 10. énekében olvasunk, van egy ilyen vers, Tattinu Kampam Sasam, és akkor Prabhupada magyarázatban mondja, hogy akkor lehet, hogy valaki szenvedést tapasztal, de ez már nem az ő karmája. Ezt már Krisna adja. Miért? Azért, mert lehet, hogy a bűnös hangulat, vagy a bűnös gondolkozásmódnak még a lenyomata ott van a tudatunkban, és csak Krisna szeretne attól is megszabadítani bennünket. Szóval, amikor szenvedést tapasztalunk, miközben lelkéletet gyakorlunk, az már nem a karmánk. Ezzel Krisna tanítani akar minket, és ezt nekünk mindig érteni kell, és mindig kell erre emlékezni. Hogy bármilyen helyzetben vagyok, az nem igazságtalan. És mindig akkor Krisna akkor csak tanítani akar, és nekem a feladatom az, hogy megértsem azt, hogy mire akar tanítani. Szóval ez egy elég nagy falat, amit ugye az embernek le kell nyelni. De anélkül, hogy valaki megtanulna így gondolkozni, kifejleszteni magában ezt a szokást, hogy így gondolkozzon, anélkül igazából nem tud lelkéletet gyakorolni. Mert hogyha mindig csak hibáztatunk másokat, vagy hibáztatjuk Istent a saját szenvedésünkért, vagy folyamatosan egy igazságtalanságot megélő tudatállapotban vagyunk, és nem akarunk együttműködni Krisnával, nem akarunk részt venni az ő kalandjaiban, hanem mindig csak magunkra gondolunk, akkor nem tud elmélyülni a Krisnával való örök kapcsolatunk. És ez egy nagyon fontos dolog. Itt nagyon sok mindent hoztam még Bhagavad Gita-ból, ami arról szól, hogy az élőlénynek mi a vágya. És hogy Krisna nem felelős a mi szenvedésünkért, hanem mindig az élőlény teremti a karmáját. Csak egy pár részletet felolvasok, mert most így ránéztem az órára, hogy nagyon gyorsan telik az idő, és ma még van más témánk is, mert sok megjelenés volt, meg ilyen esemény a vasnapok kalendáriumban. De akkor csak egy pár gondolatot még erről, hogy nincs olyan igazságtalanság, szóval minden, ami történik velünk, az igazságos, és a saját vágyunk alapján történnek a dolgok. Szóval Krisna annyira szeret bennünket, hogy megteremti az anyagi világot azért, hogy a vágyainkat megpróbáljuk kielégíteni. Szóval mindig a vágy az, ami mozgató rugónk. Amire vágyunk, az fog megtörténni. Nyilván akkor a karmánk, akkor megengedi vagy sem, az egy kérdés. Szóval a felső lélek akkor nézi, hogy van elég kredit a bankszámlánkon, és akkor meg tudjuk-e kapni azt a dolgot, amit szeretnénk. De végső soron, hogyha a vágy ott van bennünk, és hajlandó vagyunk áldozatot hozni, akkor a vágy az fog bennünket mozgatni, és Krisna a vágyunkkal fog viszonozni. Mert minden vágyunk teljesül. Ugye Krisna annyira kegyes, hogy minden vágyunkat teljesíti. Ezért nagyon fontos az, hogy mire vágyunk. Szóval, hogyha arra vágyunk, hogy elérjük Krisnát, akkor őt fogjuk elérni. Ha viszont arra vágyunk, hogy mi élvezzük a világot, akkor más vágy, azok a vágyaink fognak teljesülni. Ezért a Krisna tudatban nagyon fontos a vágyaknak a tisztítása. És akkor itt Srila Prabhupada a Bhagavad Gita 5. fejezetében egy magyarázatban mondja, a 15. vershez fűzött magyarázatában, hogy a tudatlanságtól megtévesztett élőlény az, aki bizonyos életkörülmények közé kívánkozik. Így kezdődik el a tett, a visszahatás láncolata. Az élőlény a felsőbbrendű természethez tartozik, ezért tudással teli, ám korlátolt hatalma révén hajlamos arra, hogy a tudatlanság befolyása alá kerüljön. Az Úr mindenható, ám az élőlény nem. Az Úr mindentudó, míg az élőlény atomnyi, és mivel élőlélek módjában áll, hogy szabad akarata szerint kívánjon bármit. Vágyát csak és a mindenható Úr teljesítheti. Ha az élőlényt megtévesztik a vágyai, az Úr beleegyezik az a teljesítésébe, ám sohasem felelős azokért a tettekért és visszahatásokért, amelyek abban az élethelyzetben várnak az élőlényre, melyre vágyott. Ezt kell megérteni, mi vagyunk a felelősek. A vágy az élőlény feltételekhez kötöttségének finom formája. Ezt felolvasom még egyszer. A vágy az élőlény feltételekhez kötöttségének finom formája. Ez köt minket meg arra, az, hogy mire vágyunk. És akkor mondja, hogy az Úr minden óhajt teljesíteni tud, és mivel semleges mindenkivel szemben, nem akadályozza vágyaink beteljesülését. És akkor mondja, hogy maga a megtestesült lélek az oka tehát saját zavarodottságának, amiatt, hogy ősidők óta el akarja kerülni a Krisna tudatot. Következésképpen, bár az élőlény természetét az örökkévaló, gyönyörrel és tudással teli lét jellemzi, létének parányisága miatt megfeledkezik eredeti feladatáról, az Úr szolgálatáról. Így a tudatlanság rabjává válik, és ennek varázsa alatt kijelenti, hogy az Úr a felelős feltételekhez kötött létért. Ez nagyon komoly, nem? Ez úgy igazából komoly. Így Prabhupád itt mindent elmond. Hogy a saját zavarodottságunknak is mi vagyunk az oka. És ugye erről Akrura Prabhu is beszélt, hogy ugye van többféle hang, van az a hang, ami elhagyja a szánkat, de van ez a belső hang. Ez az elmének a hangja. Ez a belső párbeszéd. És azt, hogy mit engedünk ott belül, hogy milyen fajta párbeszéd történjen, az a saját felelősségünk. Mert a szabad akarat az a miénk, és a szabad akarat az nem csak a tettek szintjén a miénk, hanem az elmének a szintjén is a miénk. Szóval az, hogy mire engedjük meg magunknak, hogy gondoljunk, hogy mire nem engedjük meg, ez is a szabad akaratunk következménye. És hogyha zavarodottak vagyunk, akkor az is a mi felelősségünk, annak is mi vagyunk az okai. És annak ellenére, hogy a természetünk az az örökké valóság, a gyönyörrel és tudással teli lét, mégis megfeledkezünk eredeti feladatunkról, az Úr szolgálatáról, és akkor mondja, hogy a tudatlanság rabjává válik, és ennek varázsa alatt kijelenti, hogy az Úr a felelős feltételekhez kötött létét. És ugye ugyanezt mondja Prabhupád itt ebben a magyarázatban, hogy így károsztatja a feltételekhez kötött a legfelsőbb teremtőt, ha nehézségekkel kerül szembe. Néha azzal vádolja az Isten legfelsőbb személyiségét, hogy család. És mondja, hogy nem tudja, hogyan működnek a gyümölcsöző tettek láthatatlan törvényei, és a természete törvényeit nem ismerve ostobán az Isten legfelsőbb személyiségét bírálja. Mert amikor bíráljuk a természet törvényét, vagy azt mondjuk, hogy valami igazságtalan, azzal igazából a legfelsőbb urat bíráljuk. Mert ezzel azt mondjuk, hogy vagy ő nem érti a megfelelő elveket, hogy akkor minek kéne történnie, vagy akkor éppen nem figyelt oda, amikor rólam volt szó, és akkor olyan karmát kapok, ami nem jogos. De ilyen nincsen. Okay, nem tudok most sokat már beszélni erről. De a lényeg az a tudás, hogy ha van tudásunk, akkor azzal az elmét tudjuk kontrollálni, mert a transzcendentális tudás az erősíti az intelligenciát. És amikor az elme dobálja ezeket a fantasztikus érveket és fantasztikus elképzeléseket, akkor a transzcendentális tudás az, ami tud nekünk segíteni abban, hogy lelőjük az elmét. Ez akkor csak kedves, drága elmém, ugye? A lelki tanítómester kegyébe jutunk át ezen az anyagi léten, szóval nem önerőből, és akkor csak kérlek, vegyen menedéket a legfelsőbb tanítómester Lótusz lábánál, ugye? Aki ugye az Úr Krisna, de akkor vannak képviselői, itt van Srila Prabhupád, Srila Vyászad és Srila Prabhupád, és akkor náluk lehet menedéket venni. Szóval, ha valakinek probléma van, zavarodottság, akkor mindig saját magunkba keressük a hibának a forrását. Oké, és már sok minden történik, mert hogy ma van a Bhishmaka Panchaka utolsó napja, Nem tudom, tudjátok-e, hogy mit jelent. Ugye, amikor van a Kartiknak az utolsó öt napja, ma van Kartiknak az utolsó napja is ugye egyben. Ez így van, ugye? Ma van Kartik utolsó napja. Ugye a Kartik utolsó öt napja, akkor van ez a Bhishma Panchaka, vagy úgy is mondják, hogy Vishnu Panchaka. És a Hari Bhakti Vilász azt mondja, hogy ha valaki képes arra, hogy tartózkodjon bizonyos ételektől, vagy bizonyos vezetést vállaljon, akkor az kedvező lehet a lelki életére. De itt nincsenek semmilyen fajta extra szabályok, vagy semmi különleges dolog, ez csak egy ilyen dolog, és akkor ma van az utolsó napja. Aztán ma van Sri Krishna Rasa Yatra. Ez a Damodar hónapnak a második teli holdja az őszi évszakban, amikor a Rasa Lillát újra megünneplik. És mondják, hogy ezt a második Rasa Yatrát, ezt inkább Bengálban ünneplik, míg az elsőt azt inkább Vrindavanában. És mondják, hogy ezen a napon akkor az embernek Rádhát és Krisnát kell imádnia teljes mértékben, virágokkal, és egy rasza mandapába kell őket helyezni, ahol gópik veszik őket körül. Erről csak az jutott eszembe, hogy egyszer, amikor könyvosztó maraton volt, akkor Sivarám Maharaj írt egy ilyen lelkesítő SMS-t, ami arról szólt, hogy minden könyv, amit kiasztunk, akkor az egy virágszíron Rád és Lótuszlábának felajánlva. Nem tudom, emlékeztek erre az üzenetre. Ez nekem nagyon, nagyon sokat jelentett, akkor tudtam úgy meditálni, hogy minden egyes könyv, ami kimegy, akkor ez felajánlás Rád és Lábának, mintha virágot ajánlanék a Lótuszlábukhoz. És akkor még azok is, akik nem könyvosztóbbak, akkor ha csak egy könyvet kiosztanak ma, akkor az lehet egy ilyen felajánlás bárkinek, egy barátnak, vagy az utcán, vagy a héven valakinek, nem tudom, a kezében nyomni egy visszatérést, vagy bármilyen kis könyvet, vagy egy magazin, akkor ez lehetne egy ilyen virágfelajánlás. És még van két percem. Ma van Nimbák Ácsárjának megjelenési napja, az hiszem, megjelenési napja. És ugye a Kumára szampradájába tartozik, ugye négy szampradája van, Kumára, Lakshmi, Rudra és Brahma szampradája. És Nimbák Ácsárja 11. század körül élt, és nagyon rövidre fogom mondani a történetet. Lényeg az, hogy az Úr Sivát imádták, ilyen Bail fa levéllel, ez ilyen aranyalmafa, nem tudom, hogy mi a magyar fordítás, nem találtam megfelelőt. És az Úr Siva nagyon elégedetté vált vele, és mondta, hogy menj el ebbe az erdőbe, és ott fogsz találkozni a négy kumárával, és akkor ők képesek téged transzcendentális tudásból részesíteni, és fognak neked avatást adni. És akkor nagyon lelkes lett, és akkor elment ebbe a megadott helyre, és akkor ott találkozott a négy kumárával, akik meditációban voltak mélyedve. És akkor annyira megörült, hogy akkor csak így felkiáltott, hogy Hare Krishna. És akkor a négy kumára kijött a meditációból, és akkor meglátták Nimbárkát, és nagyon megörültek neki. És Sanat Kumára azt mondta neki, hogy a mindenható és a legkegyesebb, legfelsőbb istenség, legfelsőbb személyisége, tudva azt, hogy a Kali Yuga az végtelenül nehézkes és szenvedésekkel teli lesz az élőlények számára, akkor úgy döntött, hogy saját maga fogja elterjeszteni az odaadó szolgálatot. Ezzel a céllal négy személyiséget hatalmazott fel odaadással, hogy ebbe a világba küldje őket prédikálni. Rámanuja, Madhva, Vishnu Swami, három ezen személyek közül, ugye Rámanuja, ő a Lakshmi szampradájában egy tanítvány, ugye Madhvácsárja, ő a Brahma szampradájában, akkor Vishnu Swami, ő Rudra szampradájába tartozik, és akkor ugye Nimbákácsárja, ő pedig a Kumára szampradájának egy képviselője. És akkor a lényeg az, hogy Sanat Kumára akkor mondta neki, hogy itt van egy írás, amit én állítottam össze, ez a Sanat Kumára Samhita, és akkor kérlek ennek megfelelően, akkor imád Rádhát és Krisnát. És ez ugye meg is történt, és Nimbárka, vagy ugye úgy is hívják, hogy Nimbaditya, ez a másik neve, akkor előtte megjelent Rádhá és Krisna. Ez milyen csodálatos lehet, hogy akkor imádta őket, és akkor megjelentek előtte. De ott álltak előtte egy nagyon ragyogó formában, És a következőket mondták neki, hogy kedves Nimbárka, nagyon szerencsés vagy, mert hogy Srinagadvipban végezted a szadanádat, és ezért mi összeolvadunk egy formában, és felveszünk Satyadevi fiának a formáját. És ebben a pillanatban, akkor Rádha és Krisna, akkor kinyilvánították a Chaitanya Mahaprabhu formájukat, Góranga formát. És Nimbárka itt teljesen meg volt döbbenve, mondja, hogy soha nem láttam még ilyen csodálatos formát. És akkor mondja neki az Úr Chaitanya, hogy akkor, vagy az Úr Góranga, hogy akkor csak ne beszélj senkinek erről a formáról, akkor kérlek ezt tartsd titokban. Amikor eljön az ideje, akkor megjelenek majd, hogy bemutassam kefteléseimet, meg fogok születni Navadvipban, és te is meg fogsz születni, mint Kasmír. Ugye, mint Kesava Kasmír. És egy nagyon nagy tudós leszel, aki nagyon büszke lesz a tudására. És Navadvipban, hogyha mész bármerre, akkor a panditok így szanaszét fognak futni előled, mert nem akarnak meg kiállni ellened. De akkor egyszer beszélgetünk majd, és fel fogom neked tárni valódi azonosságomat, amit megértve, akkor feladod majd hamis büszkeségedet, elfogadsz menedéket tőlem, és elkezded prédikálni majd az odaadó szolgálatot. És akkor nagyon nagy extázisban volt, és akkor nyilván ezt titokban elmondta. És még egy nagyon-nagyon rövid dolgot szeretnék csak felolvasni ebből az alapító ácsárjás könyvből, mert itt Ravindra Swarup Prabhu beszél arról, hogy ugye van a Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, és ugye a Gaudiya Sampradaya, ez a Brahma Madhva Sampradayának egy ága, de igazából ez több, mint egy iskolának a folytatása. Mert abban különleges, hogy a Kali Yuga, tehát az összes többi szampradájának ez egy egyesült és beteljesített formájaként nyilvánul meg. Hogy minden szampradájából vesz tanításokat, amit egybe olvaszt. És akkor itt az Úr Chaitanya, amikor Nimbárka vagy Nimbáditya előtt jelent meg, akkor azt is elmondta neki, hogy a Sankirtan missziót, amikor majd útjára indítom, én magam hirdetem majd a négy Vaisnava filozófia eszenciáját. Ugye erre a négy szampradájára után. Madhva két lényeges tanítását teszem magamével, a Mayavad filozófia ellentmondás nem tűrő elutasítását, és Krishna Murti formájának az imádatát, mely szerint a Murti egy örök lelkilőn. Rámánuj két nagyszerű filozófia tantételét hirdetem majd, a karma és a gyán szennyétől mentes tiszta bakti elvét és a bakták szolgálatát. Vishnu Swamitól két fontos elvet veszek át, Krishna kizárólagos oltalmazóként és fenntartóként való elfogadását és a rága bhakti útját. Tőled pedig, ugye Nimbáditjától vagy Nimbákácsárjától pedig, két csodálatos tanítást emelek át a sajátomban. Rádhá menedékének szükségességét és a gopi Krishna iránti szeretetének mély tiszteletét. Szóval Nimbákácsárjának ezt köszönhetjük. Ugye az ő tanításai, akkor annak ellenére, hogy a Kumára szampradájába tartozott, akkor Chaitanya Mahaprabhu mégis ugye átemelt tőle két fontos tanítást, Rádhá menedékének szükségességét és a Gopi Krishna iránti szeretetének mély tiszteletét. Köszönöm, Rácsimat bágottam ki. Valakinek van esetleg kiavítása vagy hozzáadása? Ó, Tulasi. Tulasi Salagram Viváha, köszönöm szépen. Ugye ez Simati Tulasi Devi és az Úr Krisnának az esküvői ünnepe, és ennek van egy mély tradíciója, ahol volt egy démon, és akkor neki volt egy felesége, legyőzhetetlen volt, mert a felesége nagyon erényes volt, és akkor már a dévaták, a félistenek nem tudtak mit csinálni, akkor mentek az Úr Visnuhoz, hogy akkor segítsen, és akkor az Úr Visnu fölvette ennek a démonnak a formáját, akkor elcsábította ugye Vrindát, a feleségét, és akkor mivel a feleség elveszítette az erényességét, akkor a démon elveszítette az erejét. És akkor le tudták győzni. De akkor Vrinda pedig akkor megátkozta Visnut, hogy váljon kővé. És akkor ő ugye Salagram sírra. És akkor ennek van egy története, és ennek ma van a napja. És akkor szokták ugye így összeházasítani a Tulasit, a Salagram sírában. Most ebben nyilván, nem, nyilván lehet erről több mindent beszélni, de már így is visszaadtunk az időből. Nem tudom, jó volt az, amit mondtam, vagy? Köszönöm. Hát, hogy egysemet vágottam. Góra Bakta Vrindaki.